Amikor az egyedülálló szülő elkezd ismerkedni, akkor az az újdonsült partner is egy idegen ebben a történetben, egy kívülálló, aki belép mondjuk egy olyan háztartásba, aminek már vannak ilyen szokásai, és akkor azután is megint újra kell alakulni. Tehát, hogyha ezt megnézzük egy gyerek perspektívájából, hát ez azért olyan, mint egy földrengés, egy érzelmi földrengés.
Sziasztok, ismételtelt két hét, ismét itt vagyunk Dr. Kádár Anna Máriával egy újabb és boldogan éltek podcastben. Szia Anna, szép estét! Ez így kicsúszott, bár ugye napközben jelenünk meg, de hát elmutatjuk, hogy most is este van, amikor dolgozunk. Vagy este dolgozunk, vagy reggel mostanában, igaz? Szia!
Igen, most pontosan nálam 9 óra 20 perc van, úgyhogy sziasztok. Nem tudom, nálatok hány óra van, de akárhány óra van, egy hullám hosszon vagyunk.
De az mindenképpen későn van este.
És nagy péntek, azt is árulja.
Ja, igen, és nagy pénteken vesszük föl. De hát sokszor elmondtuk, hogy szeretjük mi ezt csinálni, szóval ezt is örömmel csináljuk, csak lehet, hogy néha majd egyszer-egyszer így be akar a nyelvünk, vagy a gondolat, akkor majd tessék elnézőek lenni velünk, mert ugye Anna azt szoktam mondani, hogy nem vágunk ki semmit, azért halkan mondjuk meg, hogy néha történnek olyan malőrök, hogy előfordul egy-egy agresszívabb vágás, de az tényleg csak nagyon-nagyon indokolt esetben.
Igen, én ma 10 órát utaztam, úgyhogy ennek fényében vesszük fel ezt a mai részt.
Igen, és elmondhatjuk, az is csoda, hogy itt vagy velünk, mert hogy igazából a házadba alig jutottál, de annyira hiányoztál a családodnak.
Hát igen, panaszkodtam is, hogy miután megérkezem ebben a nagy húsvét előtti forgalomban, a férjem közben a gardrobot készíti kint az erkélyen, úgyhogy nem hallott a csengőt, ráfeküdtem a csengőre, és kb. Negyed órát csengettem, a gyerekek nézték a tévét, és mindenki azt gondolta, hogy valaki más engem be fog engedni, úgyhogy nagy felháborodva bejövök, és azt mondom, hogy de hát ennyire hiányoztam, vagy mi az, ami történt?
De a két kis csaj fogadjunk, a nyakadba ugrott.
Igen, utána igen. Miután beengedtek volna egy a lakásba.
Akkor már örültek neked, nem? Miután ott voltál. Á, Isten, milyenek a gyerekek. Na hát, róluk is szó lesz a mai podcastben, amiről előjáróban elmondhatjuk. Egyrészt, hogy köszönjük szépen a Podcast Pioneersnek, a Vodafone sokszínű tartalmakat népszerűsítő programjának, hogy ezt az epizódot is támogatja. Másfelől pedig, hogy ez ismét egy ilyen, nem a legszebb szó ez a közkívánatra, mert ez kicsit elveszi az élét a dolognak, mert pedig komoly dologról fogunk beszélni, de mégiscsak közkívánatra, ti kérésetekre, javaslatotokra fogjuk napirendre tűzni ezt a témát. Régóta tervben van, emlékszel, Anna, szerintem a szülinapi live-unkban januárban is javasolták már ezt a témát. Én emlékszem rá, hogy még szerintem tavaly is kaptunk olyan üzenetet, ami javasolta ezt a témát, és akkor most így Anna hevesen bólogat, és akkor most egy picit vártunk, rendeztük a gondolatainkat, meg a sorainkat, és úgy döntöttünk, hogy ez lesz most akkor a helye, meg az ideje, hogy beszélgessünk. Derüljön ki egy hallgatói üzenetből, Anna, mit szólsz, hogy mi lesz a téma?
Jó, oké.
Most a legutóbbi, ami hirtelen itt van nálam. Először is, hát egy picit magunknak örüljünk, imádom a podcastjeiteket, ezzel kezdte a hallgató, tudta, hogy kell megszólítani, tudod? Rögtön hát az érzelmekre.
Igen.
Na, sok ilyet kapunk, és köszönjük, és egyébként nincs annyi, amennyit nem tudnánk ebből elolvasni, szóval köszönjük szépen. Imádom a podcastjeiteket, már majdnem végeztem az összessel. Jön a lényeg. Elvált különélő szülők gyerekeiről, mozaik családokról szívesen hallgatnék valamit, ha a témajavaslatot elfogadtok. Új helyzet ez, viszont egyre gyakoribb, további sok sikert kívánok nektek. Röviden ennyi az üzenet, de ott van benne a lényeg. Elvált különélő szülők, mozaik családok, ugye kérték már többen, hogy erről beszélgessünk. Egy kapcsolódó üzenetet találtam még meg ehhez, finoman kapcsolódót. Örökbefogadás előtt közben vagyunk, és nem tudom, hogy lehet minél jobban segíteni majd a gyerekünk önbecsülését és jó énkép megteremtését a családi történetekkel, saját történetekkel. Hogyan tudnám integrálni úgy a családi generációs történetekbe, hogy sajátjának, magáénak érezze, hogyan tudnám megérni, elmesélni a saját történetét. Jött erre vonatkozó kérdés is üzenetbe. Na most a kettőt, Anna, hogyha egyetértesz, azért nem kapcsolnám most konkrétan össze, vagy nagyon szorosan össze, mert hogy ugye az örökbefogadásról az első évadból van egy saját epizódunk, amiben Anna is, illetve Tapasztó Orsi is, mindketten ugye örökbefogadó szülők részletesen beszéltek, akár saját élményekről, akár Anna ugye ennek a mechanizmusáról, a pszichológiájáról, szóval én azt mondanám, hogy első körön érdemes esetleg ahhoz a részhez nyúlni, hogyha egyetértesz Anna egy örökbefogadás kérdése kapcsán.
Igen, és ott szerintem beszéltünk az életmesékről is, beszéltünk arról is, hogy hogyan érdemes megírni egy gyereknek az élettörténetét, hogyan lehet a különböző szálakat összekapcsolni, és szerintem még egy életmesékben is foglalkoztunk ezzel, hogyha jól emlékszem.
Nekem is úgy remik, hogy életmesékben is volt ilyen, sőt, szerintem visszatért a téma a két részes dupla részlet belőle, a temeséd epizódjainkban.
Igen. Pontosan.
Tehát, hogy érdemes esetleg ezeket az epizódokat meghallgatni, mert hogy sokat segíthet a kérdésre adott válaszok felelésében. Azóta egyébként jött újabb üzenet, és kiderült, hogy azóta az örökbefogadás megtörtént. tehát gratulálunk, örökbefogadó szülő lett, aki írt nekünk. És akkor vissza, ahonnan indultunk, elvált különélő szülők gyerekeiről, a mostani családról szívesen hallanának. Na most szerintem itt valahonnan onnan lehet érdemes kezdeni, hogy van egy ilyen közvélekedés, hogy a gyerek akkor lehet boldog, hogyha szülei is azok. És ugye ez most pont egy olyan téma lesz, tehát pont egy olyan helyzet lesz, amikor aztán nagyon-nagyon-nagyon sok nem boldog pillanat vegyül az életbe, amíg ugye megtörténik ez a váltás a család életében. Mit gondolsz, Anna? Honnan közelítenéd ezt meg?
Igen, szerintem az biztos, hogy minden család életében vannak olyan pillanatok, amikor hát egy krízis helyzetben vannak. Vannak normatív krízisek, erről is beszéltünk. A különböző életciklus váltások, azok nem biztos, hogy boldog pillanatok mindenik, amikor ugye ott van a két szülő, és ott vannak a gyerekek, és nem történt meg válás, és nincs mozaik család, tehát hogy így is, úgy is minden család életében vannak olyan krízisek, ezeket ugye normatív kríziseknek nevezzük, amin át kell menni, és maga a válás, meg az újból házasodás, vagy az összeköltözés, ezek akcidentális krízisek, mert ez nem biztos, hogy minden család életében megtörténik. Akcidentális vagy paranormatív krízisnek nevezi a szakirodalom, és ugye akkor van gond, vagy akkor vannak kevésbé boldog pillanatok, amikor egy normatív krízis egybe esik egy akcidentális krízissel. Hogy mondjuk például serdül a gyerek, és akkor történik meg a válás, és utána pedig az új családnak az alapítása, ami egy kicsit nehezebb, meg döccenősebb, nem azt jelenti, hogy utána nem lehetnek boldogok, vagy nem lehetnek elégedett pillanatok, mert hogy hát végülis az élet nagyon sok ilyen váratlan élethelyzetet hoz elénk, és nagyon-nagyon függ attól, hogy egyáltalán milyen a szemléletünk, hogyan állunk hozzá, egyáltalán hogy nevezzük meg az új párokat a mozaik vagy patchwork családokban, mert lehet a mostoha szülő, lehet az édes mostoha, lehet a bónuszmama, lehet a bónuszpapa, lehet a bónusztesó. Szerintem már a megnevezés által is lehetőséget adunk egy átkeretezési folyamatra.
Na nézzünk egy KSH adatot, azt mondja, 1970-es évekig 90%-ban házaspárok neveltek gyerekeket családokban, aztán 2001-ben 75%-ra csökkent az arányuk, ezzel párhuzamosan fokozatosan elkezdett nőni az élettársi kapcsolatban gyereket vállalók száma, ma pedig már a családok negyedét teszik ki, ahogy a mozaik családok is. Ez a, ha jól emlékszem, akkor talán a legutóbbi népszámlálás adataira, illetve trendjeire koncentrált ez az adathalmaz, amit egy Index cikkben találtam. Anna, mi lehet ennek az oka, hogy a 1970-es évekig 90%-ban házaspárok nevelnek gyerekeket, aztán 2001-ben meg 75%-ra csökken az arány. Tehát ez egy nagyon erőteljes visszaesés ott a 70-es évekről a 2000-es évekre.
Hát, hogyha kiindulunk Karintinak abból a mondásából, amikor azt mondja, hogy Aranka az én gyerekem, meg a te gyereked veri a mi gyerekünket, hogy ez már a 19. század végén, 20. század elején is létezett az úgymond mozaik család, de hogy 21. században éli a fénykorát, és az egyre inkább növekvő tendenciát mutat, mert hogy igen, ezt én is olvastam ezt az adatot, hogy a fiataloknak a közel egyharmada él egy ilyen családi konstellációban. És hogy hát mi az oka, ez biztos, hogy nem vezethető vissza egyetlen egy okra, mert hogy ugyanúgy, mint a rendszer szemléletben van egy cirkuláris okság, hogy ugye a megnövekvő válásoknak a száma lehet, hogy akár azzal is összefüggésben van, hogy hát ez a frusztráció tolerancia is egy kicsit csökken, hogyha valami nem működik, akkor nem biztos, hogy annyi energiát fektetünk bele abba, hogy ezt megjavítsuk, hanem ott van egyfajta ilyen elvárás, hogy lehet, hogy a következő az jobb lesz, vagy hogyha valami nem működik, akkor megkeresem azt a formát, amiben működni fog. És ez biztos, hogy irracionális elvárás ebben a megvilágításban, mert addig, ameddig én nem dolgozom meg ugye elvált szülőként a saját problémámat, azt az én 50%-omat, akkor a következő kapcsolatban is ugyanazokat a nehézségeket viszem. Viszont azt is látom ennek a másik oldalát, tehát van egyrészt ez az irracionális elvárás oldala, hogy ez most nem működik, és akkor lesz egy másik család, amiben minden működni fog, ami az előzőben nem. És látom a másik részét is, tehát hogy nagyon sok ilyen családdal dolgozom én is, hogy igenis van egy tudatos váltás, egy átdolgozása az egésznek, és jóval tudatosabban mennek bele az új kapcsolatba, csak hogy nem számolnak feltétlenül azokkal a nehézségekkel, amik a mozaik családnak a sajátosságaiból jönnek. Tehát, hogy ez már egyáltalán nem lesz olyan, mint az első házasságot kötött pár, ahol a gyerekek ugye a sorrendben a kapcsolatnak a, hát valamilyen módon a stabilizálása után érkeznek, de itt mondjuk a mozaik családban legalább az egyik félnek már van egy gyereke, vagy lehet, hogy mind a kettőnek van egy gyereke, és akkor még vállalnak egy közös gyereket, és hogy itt rengeteg olyan dolog van, amivel ugye szembe kell nézni. Na de visszatérve a kérdésedhez, hogy miért is. Hát szerintem nagyon sok oka lehet ennek az egésznek, a partner kapcsolatnak, a minőségének a változása, ezek a...
Igen, most bocsánat, érzem, hogy ezzel egy picit nehéz helyzetbe hoztalak ezzel a kérdéssel, de akkor úgy konkretizálnám a kérdést, hogy a tapasztalataid szerint, akár tudom, hogy konkrét esetekről nem beszélsz, de úgy terápiás tapasztalataid, hogy mondjuk a hozzád fordulók, vagy a látókörödben lévőktől hallottak alapján, tehát hogy nyilván erre nem várhatunk tőle egy tudományos választ, mert az egy hétig tartana ezt minden oldalról körbejárni, csak hogy te magad szakemberként mit gondolsz, akkor így kérdezem, mi lehet az ok.
Ja, pont azon gondolkodtam, hogy erről most elindíthatnánk egy olyan beszélgetést, ami reggelig tartana, és hogy melyik végéről fogjam meg, de hogy amit én látok, az tényleg ez a rész, hogy megromlik egy párkapcsolat, és a szülők eldöntik, hogy tovább nem akarnak együtt lenni, és a legnagyobb nehézség az az, hogy a házastársi kapcsolatot azt megszakítják, de hogy nem rendezik a szülői kapcsolatot, és itt jön az első nagy problémakör, hogy még ott is abban a kapcsolatban problémák vannak, és még azt még mielőtt nem rendezték, jön az új párkapcsolat, mind a két részről is már egy olyan bonyodalom van, hogy azt sem lehet tudni, hogy most akkor melyik szálon induljunk el, vagy honnan kezdjük ezt az egész rendezési folyamatot, mert szerintem a legnagyobb nehézség, amivel elindulhatunk egy ilyen mozaik családban, hogy ezek a negatív, meg ilyen ellenséges érzések ott vannak a régi párkapcsolatban, és megtörténik egy ilyen hasítás, hogy az rossz volt, ez pedig jó lesz. És amikor bejön egy pár, és így viszonyul az előző párkapcsolatához, akkor ezt mindig lehet tudni, hogy ennek nem lesz jó vége, mert ameddig abban nincs egy rendszer, ez olyan, mint a politnak az a sok karja, ami egy kicsit csak be fog nyúlni az új párkapcsolatba is, és hogy mind a két fél részéről ezt nagyon-nagyon át kell beszélni, és kell tisztázni, és amit én látok, hogy az a kép, amit ilyenkor szoktam kérni tőlük, hogy képzeljék el, mondjuk, hogyha van egy óvodás, vagy akár kisiskolás gyerek, hogy ott állnak ezeknek a gyerekeknek az esküvőjén. És hogy ezt az esküvőt meg kell oldani valahogy, mert ott van az egyik anyuka, és a másik apuka, és ott van a teljes vendégsereg, és akkor azt nem lehet azt csinálni, hogy hát akkor most nem megyünk el az esküvőre, mert hát mi most haragszunk egymáshoz, és ezt a gyereket oltárhoz kell kísérni, és ennek a gyereknek a szüleinek a neve lesz ott az esküvői meghívón, tehát ha akarod, ha nem, oda lesz írva az anyja neve, az apja neve, és abban nem az új pároddal leszel együtt, hanem lehet az esküvőn együtt ültök egy asztalnál, de mint szülőpár ott kell álljatok ennek a gyereknek a két oldalán, mert hogy ez a gyerek egy közös gyerek, ami egy életre szóló kapocs, és a házastársi szerep megszűnik, de a szülőtársi szerep nagyon jól kell működjön ahhoz, hogy ezek a feszültségek ne jöjjenek be az új családba. És lehet is látni, melyik az a pár, akivel lehet dolgozni ebben az értelemben, és vannak olyan párok, akikkel egyáltalán nem, és ott meg nagyon-nagyon kétséges az, hogy mi lesz ezzel az ő kapcsolattal, hogyha a réginek az összes érzelmi része nincs lezárva, és ez a szülőtársi közösség nem teremtődik meg.
Mert hogy akkor jól értem, azt mondod, hogy igazából az alfája ennek a dolognak az lenne, hogy a két szülő, ha már párként nem is, de mondjuk szülőtársként tudja emberszámba venni egymást, legalább, igen, akármilyen is lett a vége a kapcsolatnak, és akkor minden más utána kezdődik? Tehát ez lenne az úgymond nulladik lépés, hogy a másikkal valahogy tisztáznom kell a viszonyomat? Utána lehet gyerekről, bármiről, új kapcsolatról beszélni?
Biztos, hogy ez nem feltétlenül egy ilyen elválasztó út, hogy na egyszer tisztázom, és akkor kezdődik az új kapcsolat, hanem lehet, hogy ez a kettő egyben nyúlik, de biztos, hogy ez az egyik szála. És abban is... Tehát azt is látom, hogy ez nem egy könnyű folyamat, hiszen egyik valahogy mindig jobban sérül, vagy rengeteg nézeteltérés van a végén. Bár látok nagyon sokan családot is, akik teljesen jól tudnak elválni, de ott már kihűlt ez az érzelmi kapcsolat, és valahogy közelebb tudnak jönni ez a felnőtt én részhez, és jól tudnak osztozkodni, meg a gyereknek a dolgait is megbeszélni. Tehát, hogy látok ilyen példát is. De azt is látom, hogy az mennyire nehéz, amikor le kell válni, amikor el kell osztani a vagyont, amikor a gyerekfelügyelet kapcsán meg kell egyezni, át kell adni a gyereket vasárnap vagy hétfőn a másik szülőpárnak, mert hogy ugye ez is egy sarkalatos kérdés, egyáltalán hogy egyezünk meg? Mert hogy lehet az, hogy akkor hétvégi apuka lesz ugye az apa, és két hétvégét tölt a gyerekkel, vagy vannak olyan modellek is, hogy egy hét az egyik szülőnél, egy hét a másiknál, vagy lehet olyan is, hogy a hétköznapokban is ugye a gyerek átmehet a másik szülőpároznak, van olyan is, hogy teljesen rugalmas, hogy attól függően, hogy kinek milyen a programja, de ehhez érett szülőpárok kellenek. És nem mindig egyszerű rendezni, tehát hogy azt nagyon-nagyon látom a kapcsolatokban, és az egyik nagyon törekedhet, és a másik valamilyen módon ellenáll. Tehát ezek elhúzódó, nagyon kemény, nagyon hosszú folyamatok, és annyira rossz látni, tehát hogy én, hát ugye mindig leszoktam húzni a határokat, amikor ugye esetekkel dolgozom, de így, hogyha végig gondolom, a gyász meg a veszteség helyzetek után, mert hát végülis ez is egy gyász helyzet, meg veszteség, hogy hogyne. Szülőpártól elválsz, talán ez visel meg engem a leginkább, amikor látom, hogy egy gyerek mennyire sérül a veszekedő szülő meg elvált házaspár mellett, amikor bár az ő érdekeiért küzdenek mind a ketten, de valahogy nem tudnak kijönni ebből az egocentrikus szemléletmódból, hogy ez az enyém, és ez az én jogom, és akkor ott áll az a kicsi gyerek sokszor, aki azt se érti, hogy mi van vele, vagy hogy az a két ember, aki valaha szerette egymást, hogy hogyan tud oda jutni, hogy egymást gyűlölik, és utálják, és ugye azon a gyereken veszekednek, aki, és ezt is mindig el szoktam mondani, hogy akkor lesz egészséges a gyereknek a személyiségfejlődése, mert nem a válás fogja őt feltétlenül megviselni, hanem az, hogy az anyáról, meg az apáról egy egészséges képet tudjon elvinni. Mert az egy hatalmas lojalitás konfliktus, amikor a gyerek úgy érzi, hogy a kettejük közül kell válasszon, és hogyha egyiket választja, akkor elárulja a másikat. Tehát, hogy ebben meghassad a kicsi lelke, mert hogy most honnan tudja eldönteni, hogy melyik jó, meg melyik nem jó, meg főleg akkor, amikor ilyen játszmázós helyzetek vannak, hogy az információt kell vigye egyiktől a másikig, akkor nem mondhatja el, hogy az apánál jól érezte magát, mert akkor haragszik az anya. Na szóval ez a válás problémaköréhez tartozik, de nagyon-nagyon nehéz helyzetben vannak ilyenkor a gyerekek is. Gondoljunk csak arra, amikor ezzel párhuzamosan történik az új partnernek a megismerése, vagy az új tesónak, a féltesónak, vagy akárhogyan nevezzük, vagy akkor már az anyuka ugye várandos az új gyerekkel, akkor költözni kell, lehet iskolát váltani, lakást váltani, akkor mi az, amit ott hagyjak a régi lakásra, mi az, amit átvigyek, meg kell osszam a teret. Hát egy gyereknek ez kész, a teljes világ a feje tetejére áll, és hogy nagyon-nagyon fontos, hogy a szülők tényleg az érzelmi rész mellett azért valójában racionális felnőtt én részükben legyenek, hogy ezt a változást valahogy úgy tudják, hát valahogy úgy lekerekíteni egy gyerek számára, hogy ez mégis elviselhető legyen.
Eszembe jutott, ahogy szoktad hívni a közös könyvünk, a fiók és szívébe hordoztál csodát.
Igen.
És ugye ott csak egy költözésről beszélünk, pedig milyen szépen lemintázza az a könyv, hogy egy költözés, hogy megvisel mondjuk egy ilyen, ugye ott ilyen kamasz, kiskamaszkorú a Jem, aki a főszereplő, hogy egy költözés, hogy megvisel egy gyereket, és akkor nem beszélve egy ilyen helyzetről, készülés közben egyébként nekem szembe jött olyan cikk, ami azt írta, arra kapcsolódva, amit mondtál, hogy az óvodáskorú gyerekeknél nagyon gyakori, hogy magukat hibáztatják, ebben a helyzetben, igen. És amit mondtál, ezt meg azt írta a cikk, hogy főleg a kiskamaszokra jellemző, hogy az anyjuk vagy az apjuk mellett úgy érzik, hogy állást kell foglalniuk. És azért ez mindkettő rohadt kemény úr is, mindkettő nagyon kemény.
Nagyon, és úgy, ahogy mondod, egy gyerek, akinek egocentrikus a gondolkodása, tehát az óvodáskorú gyerek ugye saját perspektívából látja a világot, és persze, hogy önmagában keresi ezeket az okokat. Ő biztos azért, mert ő haragudott az anyukájára vagy az apukájára, biztos azért, mert ő nem volt elég jó gyerek, és akkor most miatta veszekednek. Tehát, hogy nagyon-nagyon fontos lenne a gyerek perspektívából is egy kicsit megnézni a helyzetet, és van is egy ilyen könyv, ez a gyerekközpontú válás, ez a rám is gondoljatok, és talán ez lenne az egyik nagyon fontos mondat, Gyurko Szilvinek amúgy a könyve, hogy amikor elvesztődünk ugye a sérelmeinkbe, meg a haragokba, meg a dühökbe, hát persze ez is egy teljesen jogos érzés lehet, mert hogy elképzeltünk valamit, elképzeltünk, hogy ugye együtt fogjuk felnevelni a gyerekeinket, és hogy tényleg együtt fogjuk oda kísérni az oltárhoz, és majd lesznek unokáink, és hogy valahogy ezekről a vágyakról és álmokról is le kell mondani, meg ott vannak a sérelmek, hogy most vajon miért történt ez a válás, hogy akár megcsalás, akár kiürült a házastársi kapcsolat, még ugye azokat a szálakat is el kell varni. Tehát, hogy ez életünk egyik legnehezebb krízishelyzete, az biztos.
És akkor még egy gondolatot idéznék, most már nevezzük meg Galambos Balázs mediátort szólaltatja meg ez az Index cikk, amiből én elég sokat tudtam mazsolázgatni ez az adáshoz. És képzeld, hogy ő arra hívta fel a figyelmet, ezen egyébként meglepődtem, hogy tapasztalatai szerint most nyilván ugye ismét egy embernek egyféle tapasztalásáról beszélünk, aki azért szakembernek számít a témában, azt mondja, az apák többsége a gyerekek miatt a megromlott házasságban is kitart tovább, mert hogy tudja, hogy ugye a bíróságok zöme az anyának ítéli meg a felügyeleti jogot, hogyha a bíróságra kerül ez a dolog. És azért ez is egy nehéz helyzet lehet.
Igen, hát ez egy külön pont ebben az egészben, hiszen szintén amikor ilyen családokkal dolgozom, látom az apáknak a fájdalmát, meg a sérülését, hogy jogosan félnek attól, hogy mi van akkor, hogyha az a gyerek, akivel addig annyi időt töltött, egyszer csak kikerül az életteréből, hogy hogyan fogja tudni ezt a kapcsolatot ápolni, hogy hogyan tudják ezt az időt megosztani. És emlékszem egy jelenetre, amikor egy apuka mesélte így a sérelmeit, és ugye empatikusan próbáltam visszanézni, értem és érzem, hogy miért aggódik, és így elnézett, és azt mondja, hogy soha nem érthetem én meg, hogy ő miért aggódik. És ez egy annyira kemény visszajelzés volt, és lehet, hogy igen, tényleg így van, hogy az ő perspektívájából, tehát az, hogy empatikus vagyok, az, hogy megláthatom egy kicsit a helyzetet az ő oldaláról, de valószínű az, amiért ő mondta, az a mérhetetlen fájdalom, amivel ő akkor ott maradt, és ez tényleg nem egy olyan dolog, ami egy hétre szól, hanem ez egy életre szól, hogy ő egy akkorát veszít ebben a helyzetben. De hogy egy kisgyerek esetében, ugye ő is például azért harcolt, hogy egyforma idő legyen az anyánál is, meg az apánál, de ott van egy kicsi gyerek. Na, tehát, hogy nehéz ebben a helyzetben igazságot tenni, vagy nem is az én tisztem, hogy igazságot tegyek, hogy most kit mennyi idő illet meg ott van ugye a bíróság, aki eldönti, és hogy egy kompromisszumos megoldás tényleg akkor lehet, hogyha a szülők ezt az érzelmi részvali le tudják tenni, és akkor egy ilyen maximális rugalmassággal a gyerek igényei szerint tudnak alkalmazkodni. Főleg aztán, hogyha akár külön városban is laknak, meg az anyuka elköltözik a gyerekkel, mert hogy számtalan ilyen példa is van, és nem mindig könnyű ez az egész élethelyzet. És mediátorként és terapeutaként sem könnyű, hogy ezeket az érzéseket úgy fogjad, bírjad, lehúzd a határokat, és ugye azokat a feszültségeket, amikor akár egymás torkának ugranak, ezeket menedzselni. Nem egyszerű senkinek ez a helyzet. Se a gyereknek, se a párnak, meg a terapeutának sem. Mert hogy őt is ugyanúgy... ugye a rendszer részeként tekinthetjük.
Meg ugye nagyon sokszor beszéltünk arról is, és ez is eszembe jutott itt ezen a ponton, hogy még ha ügyesek is nagyon, a szülők is azt mondják, hogy jó, akkor a gyerek miatt ugye egy tartsuk kordába a dolgokat, meg figyeljünk oda, meg majd ezt majd megbeszéljük, ha lefeküdt és társai. Ugye ez többször is mondott, hogy a gyereknek ugye elképesztő, akár kicsi, akár nagyobb gyerekről beszélünk, elképesztő receptorai vannak. Tehát ezt az úgymond szőnyeg alá söprést, vagy ezt a kedvelél úgy teszünk, mintha minden rendben lenné, tehát erre egy simán ráéreznek.
Nem is érdemes a gyerek előtt semmi, akár milyen kicsi, nem érdemes ezeket eltitkolni, mert főleg, hogyha ilyen óvodáskorú a gyerek, hogyha magára marad ezekkel a félelmekkel, meg ezekkel a félszavakkal, meg az ilyen elkapott tekintetekkel, sokkal a veszélyesebb dolgot képzel el a belső képei alapján, mint ami valójában megtörténik. Tehát ahhoz, hogy ő ne szorongjon, az ő ugye gondolkodási sajátosságainak megfelelően el kell magyarázni, mi az, ami történik, de akár a legapróbb részletekben a változást, mert ugyanúgy, ahogy a gyerekről azt mondjuk, hogy hát nehezen alkalmazkodik, ugyanúgy, hogy tudja, hogy mihez kell alkalmazkodjon, akkor hihetetlenül reziliens tud lenni. Tehát, hogy ez a kettő valahogy megfér egymás mellett, hogy a leválásnak meg a változásnak az elutasítása, de utána, amikor belekerül, akkor hihetetlen rugalmas tud lenni, és nagyon meg tudja könnyíteni a szülők dolgát, hogyha őszintén kezeljük ezt az egészet, elmondjuk. Persze most nem az, hogy most miért veszett össze anya vagy apa, vagy akkor most ki csalt meg, meg stb., hogy volt egy házasság, ez most valami miatt nem működik, ilyenkor a szülők ugye szétválnak, és hogy a szülőpárként továbbra is működni fognak, és hogy őt viszont szeretik, és ez a szeretet soha nem fog megszűnni, és hogy azt is el kell mondja a szülőpár, hogy ez a kötelék minket örökre össze fog fűzni. Tehát, hogy nincs olyan, hogy ez a kötelék megszakad. És talán ezért is nagyon fontos rendbe tenni ezt a szülőtársi kapcsolatot, mert gondoljunk
arra... Bocsánat, mi van akkor, hogyha úgy történik válás, hogy valamelyik azt mondja, hogy ő ki akar ebből lépni? És adott esetben akár ez kegyetlenül hangzik, de a gyereket is hátrahagyja.
Hát...
Akkor mit kezdünk?
Az egy hatalmas veszteség egy gyerek meg egy házas, ugye a másik házastárs számára is, hiszen pont ezt akartam mondani, hogy rengeteg élethelyzet van. Hát ez a gyereknek ugye mindig vannak óvodás szereplései, tehát ugye veszük a legkisebb kortól, akkor ott van a születésnapja, ott vannak a különböző évfordulók, ott vannak a vallásos ünnepek, a húsvét, a karácsony, ott vannak az ajándékozások. Tehát hogy gondoljunk csak arra a gyerekre, akinek egyszer csak így eltűnik az egyik szüleje, és hogy utána nem tudja felvenni vele a kapcsolatot, mert hogy úgymond lemond róla, vagy annyira dühös akár a partnere, hogy a gyereket is ott hagyja. Nekem például a barátnőm életében pont egy ilyen történet van, és hogy a két lánynak az életét végigkísérve, hát minden egyes életciklusban ott van ez a hiány, hogy de az enyém miért nincs ott? Az én apám miért nincs ott, amikor mindenkinek ott van az apukája, amikor ballag, vagy amikor ugye ott van egy születésnap, vagy egy karácsony, vagy bármilyen évfordul a családban. Ezt nem tudja semmi pótolni senki, mert az egy dolog, hogy ott van a bónuszpapa, meg a bónuszmama, hogy ő is egy nagyon fontos része lesz a család történetnek, de az megint más, amikor az ő apukájáról, meg anyukájáról van szó. Tehát, hogy nem lehet ezt a hiányt pótolni. Hát ez egy hosszú folyamat, ameddig majd fiatal felnőttként, akár egy terápiás vagy önismereti folyamatban fel tudja dolgozni ezt majd a fiatal felnőtt, hogy az akkori gyerek én része az hogyan küzdött meg ezekkel a hiányokkal. És talán a másik rész, amit látok, hogy jelen van az apa, vagy akár az anya, mert most mind a két felülről nézhetjük, és mind a kettővel időt tölt a gyerek, csak hogy azokat a jeleneteket nem tudják menedzselni, amikor együtt vannak egy térben. És talán az esküvő tényleg az egy nagyon, nagyon jó példa erre az egészre. Mert hogy hát az esküvő és az a nap, hát az egyik legszebb pillanat kellene legyen az életünkben. Persze leszámítva az összes szervezést, meg az összes mérgelődést, ami azelőtt történik, hogy akkor a meghívóktól kezdve a mindent, tehát hogy az is egy halom stresszel jár, de végre ott van az a nap, amikor minden a helyén van, mert mindenkinek megvan a helye, hogy hova kell üljön, és a menü le van szervezve, és a mennyasszony meg a vőlegény tényleg magára kellene koncentrálni, meg a párjára, és pont nemrég voltam egy ilyen esküvőn, ahol lehetett látni a mennyasszonynak azt a görcsösségét, mert fél szemmel az egyik szülőpárt nézte, meg féllel a másikat, hogy akkor most lesz konfliktus, vagy nem lesz konfliktus, vagy most kiszól be kinek. Tehát, hogy nem álltak oda a szülőpárként a gyerek mellé, hogy készüljön egy fotó. És emlékszem, hogy fú, hát nekem volt ez egy nagyon-nagyon rossz érzés, hogy ez tényleg egy olyan pillanat, amit tudod, beteszel az albumba, és nem csak azért, mert most egy fotóformában ott van az albumba, de hogy hát ezt el kell mesélni majd a gyerekeidnek, meg az unokáidnak, és akkor mit fogsz mesélni, hogy anyád duzzogott az egyik sarokba, apád a másikba, és miközben ugye hát életük egyik legszebb pillanata volt valószínűleg, amikor te megszülettél, utána, amikor már házasságot kötsz, akkor már olyan, mint hogy nekik közük nem lenne egymáshoz. És a másik példa, a jó példa, amikor a testvérem is nősült, és ugye a sogorőmnek is el vannak válva a szülei, és már az apukának volt új párja, és hogy az új pár nélkül jött el az esküvőre, és hogy szülőpárként ott álltak végig a sogornőm mellett, beszélgettek, nevettek, volt egy ilyen oldott hangulat, tehát hogy mindezt lehet jól is csinálni. Úgyhogy akkor a másik pár is megérti, hogy na, még ebben a rendszerben még nem tud belépni úgy, de már a keresztelőn például az új pár is ott volt, és igenis le lehet ülni a sérelmek mellett is egy asztalhoz, és hogy mozaik családként tényleg funkcionálni, mert ez is egy működő rendszer.
Anna, létezhet-e olyan egy ilyen nagyon ideális világban, hogy egy gyerek ezt úgymond, ezt a szétválást, ez teljesen oké módon éli meg. Vagy hogyha ezt egy gyerek, megmondom, miért kérdezem, aztán majd rámutatsz, ha ezt a gyerek teljesen oké módon éli meg, akkor ott biztos, hogy valamit nem látunk, vagy valamit biztos, hogy valamit akar, vagy valami majd 15 év múlva fog kijönni.
Hát ugye nehéz ezt megmondani, hogy gyerekként ezt hogyan is éli meg belül, mert persze ott vannak a reakciómódok, meg viselkedések, meg pszichoszomatikus tünetek, meg mindenféle. De hogy valószínű az is a maga temperamentum sajátosságok, meg maga az élethelyzet, meg az életkor, amikor a gyerek benne van, mert hogyha veszünk most egy éves gyereket, ő nem fogja ugyanúgy feldolgozni, mint mondjuk
nyilván,
egy óvodás,
nyilván, persze.
Akinek az apja sokkal többet volt ott az életében, vagy mint egy kiskamasz, aki eleve ugye neki lázadnia kellene, és akkor most azt se tudja, hogy most mi lesz, hogy most akkor merjen lázadni, vagy nem merjen lázadni, vagy egy nagy kamasz, vagy egy olyan fiatal felnőtt, aki pont egy párkapcsolat előtt áll, és akkor megrengez az egész hite, hogy most egyáltalán érdemes akkor egy párkapcsolatot működtetni, vagy sem. Tehát ez megint egy nagyon komplex dolog, de hogy az biztos, hogy ha a szülők valahogy megbékéltek ezzel a helyzettel, és valahogy ezt az 50%-okat be tudták vállalni. Mind a kettő a saját részét, amit ő is beletett ahhoz, hogy ez a kapcsolat működjön egyszer, ugye amikor összekötötték az életüket, és utána pedig az a rész, ami miatt már nem vált működőképessé. Mert olyan nincs, hogy az egyik hibás, és a másik az fel van mentve minden alól. Mert ezt valahogy közösen hozták létre, valahogy közösen járultak hozzá ahhoz, hogy ez a kapcsolat kisiklott, és akár hogyha bekerült egy harmadik, és hogyha ez valahogy mindenki a saját részét meg tudja nézni benne, akkor már nem csak arról szól a történet, hogy vádolom a másikat. Persze, haragudhatok, meg dühös lehetek, mert az, hogyha valakit megcsalnak, vagy cserben hagynak, vagy nem állnak ki mellette, hát ez egy nagyon kemény gyászfolyamat, és biztos, hogy az egyik valamilyen módon egy kicsit jobban sérül, mint a másik. De hogyha ezzel nem jár együtt ez a bosszúállás, hogy én majd megmutatom neked, hogy, és te ezt meg fogod keserülni, meg stb. Persze lehetnek ilyen gondolataink az elején, meg minden érzés végig mehet rajtunk. De abban a percben, amikor ebben az egész gyászfolyamatban valahogy a végére értük, és hogy ugyan jól tudjuk elengedni a másikat, sőt, nagyon sokszor látok olyan kapcsolatot, ami sokkal jobban működik válás után, mint válás előtt, hogy rengeteget veszekedtek, egyszerűen nem tudtak közös nevezőre jönni, és valahogy, miután a válás létrejött, és megegyeztek mindenben, szülőtársként teljesen rendben vannak, sőt, még ők maguk is rácsodálkoznak, hogy jé, hát ezt nem gondoltam volna, hogy egyáltalán ez létezhet, ez az állapot. És ilyenkor olyan persze nincs, hogy a gyerek egyáltalán nem sinni meg, valamennyire biztos átmegy ezeken a negatív érzéseken, a változásból származó feszültségeken, de hogy nagyon sok olyan mozaik családot látok, ahol tényleg teljesen rendben van minden. Mind a két része a családnak, szóval mind a három része, mert ugye van a férjnek is az ő családja, meg akár van a feleségnek is, van olyan, amikor az egyiknek nincs családja, és úgy csöppen bele. De valamikor ott van a férje is, a felesége is, és még ott van a közös család is. Amit látok, ezeknél a családoknál is, ahol minden működik, az időmenedzsment, az mindig egy nagyon kemény kihívás. És hogy hova menjenek, meg kivel töltsék az időt, meg akkor kikapott többet, meg kikapott kevesebbet, ez mindig egy beszélgetési téma lesz, mert persze egocentrikusan mindenki azt szeretné, hogy az a másik, akit őt nagyon-nagyon szeret, az pont vele töltsön több időt. Úgyhogy egy kicsit ilyen testvérféltékenységes jelenetek is lehetnek, de ugye ezeket is jól meg tudják beszélni, vagy vannak külön programok is, meg együtt programok is, meg persze a legnagyobb probléma az mindig, amikor egybeesnek dolgok. Hogy a szülinap pont egybeesik az évfordulóval, de itt is kellene lenni, ott is kellene lenni, és akkor az egyik mindig kell engedjen egy kicsit a másik után, és elfogadja az, hogy most ez számára egy nagyon fontos időszak, amire ő nem tud nemet mondani. Tehát, hogy rengeteg empátia kell hozzá, ahhoz, hogy a gyerek is jól legyen aztán ezekben a helyzetekben.
Szintén friss statisztika azt mondja, hogy a házasságoknak majdnem a fele 42%-uk végződik ma válással Magyarországon, és ezek a frigyek átlagosan 13 évig tartanak, legtöbbször a nők kezdeményezik a válást. Ez az adathalmaz így mit mutat, vagy mit mond neked?
Ez a 13 év, na ez érdekes a statisztika.
Én mert pont ezt számolgattam én is, hogyha mondjuk ilyen 1-2 év mondjuk, amíg a házasságban mondjuk vagy összejön a gyerek, vagy terveznek gyerekkel, meg ilyenek, akkor pont ilyen 8-10 év körüli gyerekről beszélünk, aki ott van, amikor ezek a házasságok véget érnek. Nyilván, ha van gyerek, most én pont ezt számolgattam. És hogy a nők, és a legtöbbször nők mondják azt, hogy oké, akkor váljunk.
Igen, mert szerintem ennek az egyik oka lehet az, hogy hogy akkor legyen már kisiskolás a gyerek, mert ott már ugye sokkal önállóbb, és jobban tud boldogulni mondjuk az egyik szülő a gyerekekkel, vagy eléggé megerősödik abban, hogy akkor ő is tud, mit tudom én, egy másodállást, vagy bármit vállalni, mert az anyagi kérdések azok nagyon kemény részei ennek a történetnek, hogy akkor el tudom-e tartani a gyerekeket, vagy sem. És a másik rész pedig az, hogy szerintem nagyon sok szülő úgy gondolja, hogy ha kicsit nagyobb a gyerek, akkor nem fogja annyira megsínyleni, mint hogyha nagyon kicsi, és hogy úgy nőjön fel ugye ebben az első részben, mert hogy maga a kiskamaszkor, ez már egy kicsit arról is szól, hogy ott már megjelenik a kortárs csoport, már egy kicsit leválik a szülőkről a gyerek, de hogy ennek amúgy sincs jó ideje, vagy rossz ideje, ez pont olyan, mint hogyha mondjuk azt kérdeznénk, hogy mikor jöjjön a második gyerek a családba, és melyik az ideális távolsága a testvérpár között, mert ugye ilyeneket is szoktak kérdezni, tehát hogy erre soha nincs ideális idő. De valószínű, hogy a szülő úgy érzi, hogy jobban meg tud állni ő a lábán, és a gyerekek is már annyira önállóak, hogy jobban tudnak boldogulni egy ilyen fajta változással.
És akkor most lépjünk túl a válás dolgán, és akkor ott van az új élethelyzet. Szerintem először nézzük meg a, tök mindegy, hogy anyának vagy apának nevezzük, de az egyik szülő helyzetét, akinél ott van a gyerek. Tehát aki ugye, hogy szokták ezt mondani, a felügyeleti jogot kapja, tehát akinél a több időt tölti a gyerek. Ő kapja a felügyeleti jogot, ugye? Ezt úgy hívják. Bocsánat, csak én nem vagyok ebben annyira kompetens, azért kérdezem. Tehát akkor induljunk ki abból a helyzetből, amikor ugye adott egy szülő, akivel ott van a gyerek. És ugye el kell kezdeni egy, ha úgy tetszik, új életet, aztán mégse új életet, mert tehát nyilván ugye az a gyerek, ahogy mondtad, az örök életre ott van, tehát az egyfajta kapocsa a korábbi élethez.
Igen, mert hogyha belegondolunk, akkor amikor az a nukleáris család, vagy elsődleges család szétesik, akkor a gyerek megtapasztalja ilyen kisebb-nagyobb nehézségeket. Például mondjuk addig az apukája készítette a műzlit reggel, vagy a kakaót, és akkor oda vitte az ágyba, és akkor ez már többet nincs. Vagy akkor elköltözik az anyuka a gyerekekkel, lehet egy másik negyedbe, lehet egy másik városba, ott van az iskolaváltás. Lehetnek új szokások, mert akkor már mondjuk az anyuka nem tud minden funkciót ellátni. Lehet, hogy addig autóval jártak be az óviba, a suliba, most akkor tömegközlekedést kell használni. Tehát, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy lesznek új szertartások és új rítusok, amik meg kell szilárduljanak, és ebből jön aztán ez az érzelmi biztonság, hogy felbomlott valami, ott van egy bizonytalanság, de akkor lesz egy új lakás, annak is belakjuk a tereit, annak is ugye meg lesz a reggeleknek a rítusa, hogy milyen az, amikor már csak anyával, vagy már csak apával, mert van olyan is, amikor az apával maradnak a gyerekek, tehát hogy ezt se felejtsük ki ugye a történetből.
Persze,
nagyon fontos,
persze,
hogy ezek ki kell alakuljanak, mert hogyha ugye az új pár, az új partner úgy lép bele, hogy ebben az átmenetben van minden, akkor egyszerűen azt se tudják, hogy melyik részre koncentráljanak. Mert amikor az egyedülálló szülő elkezd ismerkedni, akkor az az újdonsült partner is egy idegen ebben a történetben, egy kívülálló, aki belép mondjuk egy olyan háztartásba, aminek már vannak ilyen szokásai, amik kialakultak már az előző években, van egy történet, van egy szerkezet, van egy működésmód, és akkor nem csak ugye a válás esetében felbomlott valami és újra alakult, hanem jön még egy idegen személy, és akkor azután is megint újra kell alakulni. Tehát, hogyha ezt megnézzük egy gyerek perspektívájából, hát ez azért olyan, mint egy földrengés, egy érzelmi földrengés, mert hogy nem könnyű. Főleg, hogyha még ennek a partnernek még szintén van egy-két gyereke, aki beköltözik ugyanebbe a térbe.
De és most egy pillanatra álljunk meg, mert most nem előre szaladtunk. Ugye mondtad, hogy ez olyan, mint egy földrengés, de ugye nagyon-nagyon sokszor elmondtad már korábbi adásainkban, hogy ami viszont mindig ott van, és ami mindig egy ilyen érzelmi fogódzó a gyereknek, ahogy mondtad, ezek a rítusok, szertartások, amelyekből ugye ismét azzal szembesülünk egy ilyen helyzetben, vagy szembesülnek, hogy újakat kell kialakítani. Tehát érdemes esetleg ilyenekből, lehet, hogy buta kérdésnek tűnik, de hát miért ne, hát most fölmerül, mondjuk átmenteni olyan rítusokat, olyan szertartásokat, ami igaz, hogy új élethelyzetbe kerültünk, de valahol mégis tudjuk, hogy a gyerekünknek egy érzelmi fogódzó, vagy pedig érdemes ezt mindenképpen valahol határban húzni neki, hogy ez most, tehát véget ért az, ami ott volt, és most valami új kezdődik.
Hát szerintem mind a kettő érvényes, mert hogy biztos, hogy azokat a dolgokat, amik beváltak, és amit úgy is tudunk működtetni, hogy az egyik családtag az már nincs ott az életünkben, az megint újra szerveződik, csak hogy erre az új családra szabva. és lesznek biztosan olyanok, amik a másik szülő hiányából adódóan újfajta ritusokká kell alakuljanak, és ehhez mind-mind idő kell. Mint az is idő kell, hogy megszokjam azt a szobát, azt a teret, ahonnan elköltöztem, ezért is szokták ajánlani, illetve ezért is szokott az lenni, hogy ha lehet, akkor a gyerekek maradjanak ugyanazon a helyen. Tehát, hogyha az apa mondjuk el tud költözni, vagy másik esetben akár az anya, és a gyerekeknek legalább a gyerekszobájuk, vagy az a tér, ahol felnőttek, az a konyha, ahol minden nap reggeliztek, nem változik egyelőre, mert lehet, hogy adnak maguknak egy kis időt, hogy na maga a vagyonelosztás, az történjen egy év múlva, vagy fél év múlva, hogyha meg tudnak ebben egyezni, és akkor megnézzük majd, hogy melyik az ideális helyzet mindannyiunk számára. Mert hogy valószínű, hogy ilyenkor azért nem reng meg minden. Mert hogyha költözni is kell, az egyik szülő is eltűnik, iskolát is kell váltani, várost is kell váltani, hát ez egy nagyon kemény időszak egy gyerek számára, és ilyenkor akkor érdemes, hogy legalább a nyár, vagy akár a vakáció az álljon rendelkezésünkre olyan szempontból, hogy akkor azt a lakást be is kell rendezni, még akár bútorokat kell vásárolni, akkor meg kell nézni kintről az iskolát, hogy az milyen, meg kell ismerkedni legalább a szülőkkel, meg az új gyerekekkel. Tehát, hogyha az iskola vagy az óvoda és a lakás nem változik, már is egy könnyebb helyzetben van a szülőpár. Mind a kettő végül is, mert hogy ha a gyerek nincs jól, akkor ez a másik szülőpárra is ugyanolyan feszültséget tesz rá, és ugyanúgy meg kell küzdjön ezekkel az érzelmekkel. De van, amikor nincs lehetőség arra, hogy akkor a vagyonelosztás nélkül ez az egész működjön, és minden borul. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon válogatja ugye egyik helyzet a másikat, meg a szülőnek a nagy vonalúsága is. Mert van, amikor lenne lehetőség, és mégis dűlből meg bosszúból nem ez történik meg. Tehát, hogy a másik végleten is ott vannak ezek a történetek.
Tényleg annyi felé tudnánk menni, és az időnk ugye véges. Következő alkalommal egy újabb hősútja epizóddal fogunk érkezni, amelyeknek ugye a korábbi részeit bővített formában, ahogy ezt az adást is hosszabb formában megtalálod a Patreon felületünkön, ahova Anna nagyon sokszor elmondtuk, már annyi plusz feladatot vállal, és idén még magára húzta, hogy csinál nekünk minden epizódhoz egy külön önismereti kérdéssort, hogy úgy hallgathassuk Patreonon, miközben ott vannak nekünk annak kérdései, meg ilyen kis útravalói, ilyen kis lélekmorsai, amiket ő kiszedegett különböző könyvekből, meg mindenhonnan, ahonnan ő olvasott, meg gyűjtögette a tudását, imádom, amiket küldözget. Nagyon szeretem.
De hát ez nekem is ugyanolyan jó, úgyhogy én magam is elgondolkodom ezeken, úgyhogy szoktam is mondani, hogy adtam magamnak egy jó kis házi feladatot, de hogy azt is mondjuk el, hogy te milyen szép rendet tettél, olyan, mint egy kisvéti nagy takarítás, komolyan mondom. Tehát István ugye rendszerezte az évadokat, akkor a bővített epizódokat, sőt, még a Levendula királylányos mesesorozathoz is készít tehát illusztrációt.
Abban azért segített a Canva, gyorsan elmondom.
Ez nagyon szép. Olyan, mint egy ablakpucolás, István, komolyan. A műsor előtt az ablakpucolásról beszéltünk.
Műsor előtt próbáltam beszélni, hogy... Annát, hogy nem kell ablakot pucolni, nem kell, az senki nem, az csak a nő látja, az gyerekek nem látják, az férfi nem látja, és Anna meggyőzött, hogy ez most olyan ablak, amit már mindenki lát, úgyhogy ő szeretne ablakot pucolni. Na, én is így voltam ezzel a Patreonossal, mert Anna nekem is mindig mondja, hogy de elég jó vagy, hidd el, most annyi fér bele, akkor ennyit csinálunk, pont jó ez, hidd el nekem. És most meg nálunk van tavaszi szünet, mit csinál az ember a tavaszi szünetben? Pihen, igaz? Na, hát te végigtoltad az egész napot, most este fölveszünk, és húsvétból épp, hogy kijövünk, már vesszük föl majd a következő részt egy tök jó vendéggel, de még nem áruljuk el, hogy ő ki lesz. És meg a Patreon felületünkön raktam rendet úgy, hogy ahogy Anna mondta, az EQ fejlesztő Levendula mese, ami Anna tollából csak ott olvasható, sehol máshol nem jelent meg, szépen összegyűjtögete ott van a Patreonon a Collections, a gyűjtemények menüpontban, az életmesék első-második évad, ami csak oda készül, szintén össze van gyűjtve, tehát nem kell így a blogokból kiválasztani, vagy a nem tudom sok bejegyzésből, hogy melyik az életmesék, melyik a bővített rész ilyenek, és az összes epizód három évadból szintén ilyen ablakokba össze van rendezve, mint egy playlist. Azokat se kell keresgélni Patreonon, mert hát azért három év alatt nagyon sok bejegyzés összegyűlt ott, és elképzeltem, hogy ha valaki mondjuk most lép be, akkor azt látja, hogy úristen, mennyit kell nekem visszapörgetnem, hogy a második évad, nem tudom, Kovács András Péterrel közös részét meghallgassam hosszabban. Na hát most ebben segítettünk egy picit a Patreon felületünkön.
Igen.
Igen.
És annyira szép lett ott minden, hogy komolyan mondom, én is feliratkoznék. Tehát, hogyha nem én csinálom komolyan, én biztos, hogy feliratkoznék.
Ennél jobb ajánló levél nem kell, hogy kell Anna Mária feliratkozni a saját Patreon felületére, nem? Na, ennél jobb ajánló levél tényleg nincsen.
Olyan szép rendet készítettél, hogy
ennek van Instán meg Face-szel lenyomata, mert ugye ott is várjuk az üzeneteket, akár az Instagram oldalunkon, akár a Face oldalunkon, illetve a kis totyogó cipőben járó TikTok felületünkön is bővülnek az anyagok, most már oda is kerülgetnek ki anyagok, valamint és boldogan éltek info@gmail.com, jöhetnek az e-mailek, akár ez az adáshoz kapcsolódóan, akár bármelyik korábbi adáshoz kapcsolódóan. Ha kérdésetek, felvetésetek, véleményetek van, nagyon-nagyon szépen megköszönjük, hogyha kerestek bennünket, illetve ha feliratkoztok bármilyen platformon, ahol hallgatjátok az adást, Spotify-on, Google Podcast-en, Apple Podcast-en, Podpeden, értékelitek, követitek a műsort, azt nagyon-nagyon szépen megköszönjük, hogy előre soroljon minket az algoritmus, aztán mindannyian éljünk egy kicsit boldogabban, igaz?
Igen.
Úgyhogy köszönjük szépen ismét Annának, hogy itt volt velünk és beszélgetettünk egy jót, találkozunk két hét múlva, szia Anna, sziasztok!
Sziasztok!